szívből kértem Marcit, hogy hívja fel Bézi Pétert, és ő ezt tiszta szívből meg is tette. Úgyhogy, ha minden igaz, akkor már a vonalban is van. Szia, jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na, a te neved két dologgal biztosan összeköthető, Indonéziával és a teákkal. Én azon gondolkodtam, hogy vajon te Indonéziában ismerted meg a teákat, vagy a teák által ismerted meg Indonéziát?
Hát az az igazság, hogy egy kicsit a te az előbb volt, és utána jött meg Indonézia, de mindenképpen Indonéziával összekötődött a te nálam elég jelentősen.
És hogy kerültél ki Indonéziába? Ennyit elmondom, segítek a hallgatóknak, vagy ennyit információt kiszellőztetek, hogy te éltél Indonéziában. Tehát nem csak nyaralni voltál ott, hanem már életvitelszerűen ott éltél.
Egy hosszú idő volt, 5 évig azért sikerült járkálnom, és úgy kerültem kapcsolatban Indonéziával, hogy volt egy indonéz állami ösztöndíj, és megnyertem a pályázatot, és én is indonéz állami ösztöndíjas hallgató lettem, és ebből lett 5 év Indonézia.
És te előtte mennyit tudtál Indonéziáról, mielőtt kimentél?
Nagyon messze van. Nagyon messze van, nem tudom, hogy hol van. És ebben ez így kiismerült. És minél jobban ez a pályázati dolog közelebb került, annál jobban elkezdett érdekelni, elkezdtem utána járni, olvasgattam Indonéziáról, és akkor szép lassan így belemásztam a témába, és amikor kimentem, akkor most csodálkoztam, hogy ó, ez ilyen jó.
Hogyan képzeljük el Indonéziát egyébként? Tehát ez egy ilyen nagyon sűrű növényzettel rendelkező táj. Lehet, hogy én ismerem a leghamarabb, hogy rengeteg amerikai, vietnámi háborús filmet néztem, és nagyrészt Dél-Kelet-Ázsia, meg annak a szigetvilágnak a körülbelül úgy képzelem el, mint amit Charlie Sheen látott, meg Forrest Gump. De tehát hogyan kell elképzelni Indonéziát?
Igen, én nekem is ez volt, hogy egy dzsungelben vagyok, és milyen jó trópus dzsungel. Szigetek, vízpart, pálmafák, van ilyen része is, tehát most tényleg húzzuk le nagyon Indonéziát, nagyon jó hely, és amikor ugye az ösztöndíjat megkapjuk, akkor egy fölkészítő tréning, hogy milyen a kulturális sok, és azt hittem, hogy ezek hülyék. Tehát mondjuk miért kell nekünk előadást hallani, kulturális, hallgatni kulturális sokról, hogyha egyszer mindenki, aki megnyerte a pályázatot, az azért ment oda, hogy Indonéziába akar menni. És akkor elmondták, hogy hát bizony Ázsiának a közepéről van szó, más lesz a WC, más lesznek az életkörülmények, és másra számítsunk. Tehát tényleg ez az, hogyha bemegyünk egy hivatalba, és azt mondják, hogy jó, akkor ez holnap elkészül, akkor az nem holnap lesz, hanem valószínűleg egy hét és egy hónap múlva. Kezdve ezt ugye nem mondták, hogy az egyetemen is így lesz, tehát hogy szeptemberben, amikor az ember beiratkozik az egyetemre, akkor mondták, hogy az az óra, amire járni fogunk, az majd csak októberbe kezdődik, mert hogy a tanár az elment haza, ami egy nap hajóút, és még nem jött vissza, csak majd valószínűleg októberben valamikor, de még ők se tudják, hogy mikor. Hát azért ilyen apró dolgok azért vannak, Dél-Kelet-Ázsiában, ezt tudomásul kell menni. Engem ami meglepett az, hogy ez a metropolis, meg a város, az más. Tehát azért Jakartában megérkezni, ami 20 milliós város, és tudják, hogy Budapesten milyen a csúcsforgalom, hogy akkor fél órát elkésik az ember, mert nem tudod kocsival közlekedni, meg nehéz a rakparton menni Budapesten. Hát ez Jakartában tényleg működik, hogy 4-5 óra is, hogy eljusson az ember az egyik helyről a másik. És teljesen mindegy, hogy taxival megy, busszal megy, motorral megy.
Riksa van esetleg?
Jakartában már nincsen, csak motoros riksa, de ezt becsapnak hívják az indonézek. Vidéken azért belefut az ember ilyen ember által hajtott biciklibe, amiből ugye bele lehet ülni, és Jakartában azt csináltak, hogy amikor kitiltották ezt Jakartából, a fővárosból, a riksákat, a becsakokat, akkor a tengerbe dobták ezeket a bicikliket. És ugye már nem, tehát ugye a fizikailag azok az emberek ebből éltek, és ők nem akartak a munkaeszközöktől elválni, és azért a kormány úgy döntött, hogy őt igenis demonstrálja ezt, hogy ezt itt nem lehet használni a fővárosban, ezért a tengerbe dobta egy részét ezeknek a bicikliknek, és akkor utána a becsakosok, a riksások azok nem közlekedtek a városban tovább. De vidéken azért normális eszköz, és ha teheti az ember, ez nagyon olcsó dolog. Mert ugyanannyiba kerül busszal menni, mint riksával menni, és hogyha teheti az ember, akkor beül egy kicsit így biciklizni, ha van ideje, és ezzel megtiszteli a riksást is, meg a többiek megnéznek, hogy ha ez most biciklizik, ennek biztos jól megy. De érdekes az, hogy a vidéken, hogyha az ember sokat él ott, akkor tudja, hogy mi a vitaldíja egy ilyen becsapriksának, és azt az indonéz biciklis az elfogadja, és megköszöni. Azért, hogyha egy nagyobb városról van szó, és ott beleül, hát akkor előtte is megy a vita, meg utána is, hogy hát tényleg mennyit kell fizetni, és miért nem ad többet az ember.
És hogyha ekkora különbségek vannak, ha csak a közlekedést is tekintjük, az emberek milyenek mentalitásban? Közvetlenek, vagy távolságtartóak, vagy milyen a viselkedésük?
Abszolút közvetlenek. Tehát olyan nincsen, hogy ne jönnének oda. Most nem csak a külföldi mi voltra gondolok, hanem egymással is. Tehát nincsen olyan, hogy valaki egyedül marad, vagy magára hagynak embert.
Tehát a bajban ott állnak egymás mellett, hogyha úgy van. Tehát, mert Budapesten abszolút tapasztalhatjuk, hogyha akár elesel, köszötöröm magam, akkor rám néznek, és tovább mennek. De akkor ez...
Esetleg részegnek neveznek.
Igen, vagy részeg vagyok.
Én minden. Vagy részeg, így van, az közben lemelt a vércukra. Nem. Nézjában ez nem működik. Ránéznek a szomszédra, a generációk együtt élnek, mert ez egy nagy különbség. Tehát, hogy a nagymamával, az anyukával, az unokával a család együtt él. Ez nekem egy nagyon furcsa volt. Ez nyilván abból is adódik, mert biztos, hogy vannak ennek anyagi okai is, hogy nem tudnak három házat venni, meg hogy azért sokan élnek egy házban, de ők szeretnek együtt élni. Tehát tényleg a családdal együtt vannak, sőt, hogyha még egy picit visszatérve egy ilyen szociológiai gondolata, hogy ő mindenképpen megpróbálja segíteni a gazdagabb családtag azzal a saját családját, hogy oda veszi szolgálónak. Tehát egy távoli rokont vesz föl szolgálónak azért, hogy segítse a családot, hogyha a nagyon gazdag és nagyon nagy háza van. És azért egy közepes fizetésből azért megengedheti az ember, hogy legyen sofőrje, legyen kertésze, vagy akár egy bejáró nője.
És hogy a generációk együtt élnek, és akár mondjuk van egy úgymond felbérelt rokon is, ők hogy tekintenek rá? Tehát kitagadják valamelyest a családból, vagy megtartják ugyanezt a családi hangulatot, és utána ez hogy mutatkozik? Tehát gondolom, mivel több generáció lakik együtt, ápolják a régi hagyományokat, vagy akár innen visszakanyarodva a teához, ehhez milyen szokások vannak? Tehát, hogy mondjuk van szertartásszerűen, idézőjelben szertartásszerűen teázás, vagy egy együtt leül a család, beszélgetés, vagy ez hogy épül föl?
Beszélgessünk egy kicsit teáról, meg a mentateáról. Mentatea az kevés van, és Tunéziában ismerik, hiszen ez a legnépesebb arab ország. Igazság szerint, hogy először egy kicsit szokatlan volt, hogy a teát azt úgy szolgálták föl nekem, hogy rendeltem egy teát egy kis kifőzdébe, és megérkezett a meleg víz. Én teát kértem, nem meleg vizet, sőt, mi több jeges teát kértem, és azt mondja, a csai furcsán nézett rám, hogy jó, oké. És akkor utána ugrott be a Lonely Planet, az írja is, hogy hát bizony először adnak egy pohár forró vizet, mert ezzel megtisztelik vendéget, ez egy ilyen ajándék, ez a pohár forró víz, és akkor utána érkezik a tea. Most a teát az háromféle módon lehet kérni. Lehet kérni bele cukrot, lehet kérni ugye jegesen, illetve van egy dzseruk nevű gyümölcs, ami olyan, mint a mandarin. Egy picit ilyen zöld mandarinhoz hasonlítanám. Ezt a zöld mandarint, ezt belefacsarják, és akkor egy ilyen gyümölcsös teát iszik az ember. Na most, hogyha a jég az minden esetben nagyobb a pohárba, mint a maga a pohár, és ahogy ez a forró víz elkezd olvadni, és úgy iszogatja az ember, akkor még hoznak neki egy kicsit, és így rátöltenek, hogy kedvességből. És hát ez először egy kicsit ilyen meglepett, hogy tényleg a forró víz érkezett. Nagyon sokan helyen teázgattam. Nem viszik túlzásba a teát. Egy-két helyen lehet kapni sok fajtát, de igazándiból a fekete tea rózsával, zöldtel és a jázminos tea az, ami dívik. Most már náluk is bejött a filteres tea, és csomagolnak filterbe teát, illetve vannak ízesített teáik is. Mondjuk hát ott az bőség zavarában azért más a teának a filterbeli csomagolása. Nem is tudom, hogy mennyi fél grammot, vagy 0,25-öt tesznek bele egy magyar országot csomagolt filteres teába, ott pedig inkább ilyen gramm az, ami bemegy egy filterbe, és mások a mennyiségek. Gazdagország, nagyon erős a mezőgazdasága, és van teájuk, rengeteg.
Filmekben látni olyat, hogy főleg francia filmekben, hogy valaki bekötött szemmel kap a kezébe egy pohár bort, és meg tudja mondani úgy, hogy milyen fajta tea. Vajon nálad ezt mondjuk ki lehetne próbálni, hogy kapsz egy maté teát, és akkor te meghatározod úgy, hogy nem tudom, én Argentina déli részén termett a nem tudom milyen pampán, hogy mondjuk hányféle teát tudnál megkülönböztetni? Bekötött szemmel persze.
Ugye én nagyon sok fajta teát árulok, most már nincsen olyan sok, mert csak 60 van, mert az elején azért 100-120 féle teát árultunk, és ezt tényleg hosszú elgondolás után válogattuk ki, hogy melyik legyen, hogy legyen, mi legyen, mi lehet érdekes a magyar embernek. Ugyanúgy, ahogy nehéz bekötött szemmel kóstolni bort, ugyanolyan nehéz teát is kóstolni. Én meg nem tudom mondani, még ezt nem próbáltam meg, hogy hány fajtát tudnék megkóstolni, illetve megkülönböztetni, és hogy az helyes legyen. Hasonlóan, hogyha teakóstolásról beszélünk, hasonlóan, mint a borkóstolás, hogy egy kis levegővel kóstoljuk a teát, és próbáljuk buborékoltatni. És a teakóstolásnál is nagyon fontos az, hogy köpjük ki a teát. És vettem részt teakóstoláson, és hát mondom, hát én nem köpdösök itt köpő csészébe, hanem akkor ezt gyorsan megiszom, és hát kiderült, hogy hát ez így nem jó, mert kicsit megszédültem a végén, sajnos egy 20 fajta teakóstolásánál azért az ember ki beszédül, és ki kell köpni.
De egyébként egy egész érdekes verseny lenne, nem mondjuk ez így, hogy te a ínyencek jelentkezhetnének, és akkor bekötött szemmel be kellene mondaniuk, hogy milyen teát isznak. Lehet, hogy egy kicsit én szerettem bele ebbe az ötletbe, de minden esetre, hogyha egyszer esetleg ezt megvalósítod valamilyen platformon, azt nagyon szívesen megnézném. Illetve az előbb...
Tollózni fogom, tehát el fogom lopni.
Jó, nyugodtan, neked adom. Úgyhogy csak tényleg hadd legyünk mi is ott így a Mentatea stábja, és nagyon szívesen tudósítanánk is róla. Illetve mielőtt hívtunk, arról beszéltünk, hogy a gyümölcstea, amit mi itthon iszunk, az teának minősül-e, és én úgy tudom, hogy az nem tea, hanem azt a teainyencek ízesített forró víznek mondják talán.
Hát igen, hogy ki mit szeret. Azért a Magyarországon a teázási szokások, hogyha így egy kicsit megnézzük, akkor az úgy erősen a gyógynövényre vajaznak. Tehát ugye, ha megkérdezünk egy átlag magyar embert, és hogy ő szereti el, hogy nem szereti, ő azt fogja mondani, hogy ő inkább kávézik, és akkor minden tizedik azt fogja mondani, hogy igen, én teázok, és én szeretem a jó teát, és akkor ott a fele azt mondja, hogy gyümölcs, a másik fele meg azt mondja, hogy hát ő gyümölcsöt nem iszik, ő komoly teákat iszik. Tehát, de a gyógynövényekből azért jók vagyunk mi magyarok, hogy ismerjük őket. Elképzelhető, hogy valahogy a betegségre, meg a teázásra való dolog miatt valahogy nem nagyon szeretjük, tehát azt mondjuk, hogy inkább akkor nem iszok teát, mert amikor én beteg vagyok, akkor kamilla teát iszok, és ebből kifolyólag nem teázom. Ezt mindenkinek el kell dönteni, hogy ő mit iszik, hogy tesz hozzá cukrot, tesz hozzá milyen ízesítőt, mézet, citromot, amitől kiver a víz. Ugye, mert hogyha fekete teába teszünk citromot, vagy egy Earl Grey-be, abban teljesen rendben van. Viszont, hogyha ha beleteszünk egy drága teába egy citromot, akkor el fogja az ízét venni ennek a teának. És akkor miért? De hát ez ízlések és pofonok, én úgy gondolom. Én szoktam gyümölcsteát inni, általában már estefele mindig gyümölcsöt iszok, és akkor napközben meg zöld, meg fekete. De hát mondom, ez mindenkinek a saját házatája. Ha lehet, akkor egyet ne tegyünk meg, ne ígyünk filtereset. Most nagyon sokan meg fognak haragudni, de... Szóval azért a filteres te azért nem amiatt filteres, mert azt mondják, hogy hát a teának az alja van benne, meg törtea van benne. Nem. Persze tesznek bele teát is, de ott igazándiból ezek az ízfokozók, az aromák, a színező, tehát hogy az van a filteresben.
Hát,
erősen azért azt azért lehet érezni és meglátni is, hiszen ugye egy teának az átadási ideje az 3 perc, a gyümölcsáké 5-10 perc. Most ez a filteres teát, hogyha így beletesszük és elkészítjük, akkor egy perc múlva látjuk, fogjuk, hogy hát bizony az kioldódott. Ez nem oldódott ki, hanem föloldottak azok a színek meg aromák, amit beleteszünk a forró vízbe. Tehát ha lehet, filtereset nem.
Na, hát
de meg... gyümölcsöt nyugodtan igyekszik az emberek, igen.
Hát megtisztelnél minket, hogyha esetleg ma reggel a te csészétbe ment a tea kerülne. És, és azzal is, hogyha esetleg megtartod ezt a kóstoló versenyt, akkor a Mentatea stábja is tudósíthat róla. Úgyhogy én kívánok neked még sok 100 000 hektoliternyi teát így az életbe, és köszönjük, hogy a Mentatea rendelkezésére álltál, és bármilyen teát is fogsz most inni, ahhoz nagyon jó, hát étvágyat nem lehet kívánni hozzá, de talán...
Egészséged.
De mindenképpen váljék egészségedre.
Köszönöm szépen nektek meg, hogy a hallgatóknak, hogy ilyen türelmesek voltatok. És szép napot mindenkinek.
Szép napot. Köszönjük neked is. Szia, szia.